adásra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. Ma május 9-én van Európa napja, az Európai Béke és Egység ünnepe. Robert Schuman, francia külügyminiszter 1950. május 9-én Párizsban olyan új politikai és gazdasági együttműködést vázolt fel Európa számára, amely lehetetlené teszi a háborút a kontinens országai között. Schuman új európai intézmény felállítását szorgalmazta abból a célból, hogy az összevonja és irányítsa a kontinens országainak szén és acél termelését. Az intézményt létrehozó szerződés aláírására egy évvel később került sor. Schuman javaslatával vette kezdetét az az integrációs folyamat, amelynek eredményeképp létrejött az Európai Unió. A mai viszonyok ismeretében felmerül a kérdés, hogy ünnepe május 9-e a tagországok számára, avagy a jövővel kapcsolatos kétségek dátuma. Ezt a helyzetet igyekszünk tisztázni a mai műsorban vendégünkkel, Winkler Gyula, európai parlamenti képviselővel, akivel egy ma reggel rögzített interjúban térünk ki a nap jelentőségére, a francia elnökválasztás eredményének értékelésére, az európai kisebbségeket érintő aktualitásokra és a hétvégi RMDS kongresszussal kapcsolatos tudnivalókra. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai műsorban Winkler Gyula, európai parlamenti képviselőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és terheltesse az Európai Uniót!
Éppen ez az első kérdésem önhöz, hogy 2017. május 9-e mennyire ünnep Európa számára, mennyire ünnep az európai nap az európai közösség tekintetében?
Nyilván, hogy akkor, amikor elkezdődtek az európai identitást kiépítő erőfeszítések, akkor azonnal, és ez sok évtizeddel ezelőtt volt már, a szimbólumokra is gondoltak az alapítók, a szimbólumokra is gondoltak a politikusok. Hát nyilván, hogyha egy olyan struktúrában gondolkodunk, amely be kell, hogy lopakodjon valahogy az emberek szívébe, az emberek lelkiismeretébe és tudatába, akkor szükségünk van ugye zászlóra, himnuszra, alkotmányra, és hát szükségünk van egy ünnepnapra. Na most ezek közül nyilván tudjuk, hogy zászlója, himnusza, az örömóda és napja az Európai Uniónak van, ez a május 9-e a jól ismert Schuman nyilatkozat napja. Alkotmány az nem jött össze, erre is emlékszünk, hiszen már a úgymond a mi időnkben, ezelőtt tizenvalahány évvel volt az a próbálkozás, hogy alkotmányt írunk az Európai Uniónak. Ebben romániai és magyar erdélyi politikusok is részt vettek ebben a kísérletben, amely aztán a francia választók akaratán elbukott, viszont mindenképpen van Európa napunk, és én nagyon fontosnak tartom azt megemlíteni, hogy ha körülnézünk picikét itthon Erdélyben, és ez úgy van más Európai Uniós országokban is. Itt nem csak a politikusok ünnepléséről van szó, tehát összegyűlünk egy teremben, díszgyűlést tartunk, hangzatos diskurzusok hangzanak el, hanem ha körülnézünk, azt látjuk, hogy iskolákban is, helyi közösségekben, kisvárosokban, falusi településeken és fővárosokban egyaránt valami történik a mai nap. Európai Uniós versenyekben vesznek részt a fiatalok, Európai Uniós tematikájú pályázatokra alapozva civil szervezetek tartanak Európai Napot, nyílt napok vannak a brüsszeli intézményekben, nyílt napok vannak a tagállamokban, különféle olyan intézményekben, amelyek az Unióhoz kapcsolódnak. Tehát én úgy vélem, hogy többé-kevésbé sikersztori az Európa nap. Most persze éppen láthattuk, hogy a bukaresti parlamentben rákérdeztek kedves román képviselőkre, és nem mindenki tudta, hogy mit ünnepelünk május 9-én, de a viccen túl én azt hiszem, hogy esély van arra, hogy az európai identitás részeként Európa napja, május 9-e egyre közismertebbé váljon.
Azért bátorkodtam megkérdezni öntől, hogy ünnep-e a mai nap Európa számára, mert hogy azért az utóbbi időkben eléggé rongyossá vált az unió ruhája, ha szabad ennyire képletesen fogalmazni. Ugyebár viharok tépázták meg, vitáknak a célpontja volt az Európai Unió jövője. Tehát ilyen tekintetből kérdem öntől, hogy mennyiben lehet ünnepnek tekinteni ezt a mai napot?
Pont egy nehéz, és ahogy ön is nagyon jól mondta, vitatott időszakot él most meg az Európai Unió, de azonnal aláhúznám azt, hogy nem először történik meg. A 70-es években, utána a 90-es évek elején is voltak olyan időszakok, amikor válaszút előtt állt az Unió, nem tudták az akkori vezetők, hogy pontosan hogyan tovább. Így vagyunk mi most is, hogy válaszút előtt állunk, tulajdonképpen nem ma kezdődött, vagy nem a 2017-es évvel kezdődött, hanem már jóval korábban, talán azt mondanám, hogy 2009 után, a gazdasági válság után fordongott, készülődött ez a választás elé való állítás, amely aztán teljesen világossá vált 2015-ben a migrációs válság felmutatta mindazt a gyengeséget, amit valahogy ki kell reparálni, ugye rendben van, akkor ki kell foltozni az uniónak az imitamot, kopott vagy rongyos ruháját. De mindenképpen, ha az eddigi példákat tekintjük, megszületett a helyes válasz. Én úgy vélem, hogy akár a 70-es évek válságai, akár a 89-es berlini fal lehullása utáni időszak, amikor az akkori vezetők igazából nem tudták, hogy most mi lesz a helyes válasz, mi is történik a Szovjetunióval, mi lesz ebben az egész kommunista világból, hát a helyes válasz akkor megszületett, és az a bővítés volt. Most először az Unió a kopott, toldozott, foldozott, rongyos ruhája mellett még egy olyan esettel is szemben áll, hogy először történik az meg a 60 éves történelme során, hogy egy tag, egy tagállam elköszön és kiválik. Én szerintem meg fogjuk találni erre is a választ, tehát ilyen szempontból, ha körülnézünk azért Európában, láthatjuk azt, hogy sokan vannak optimisták. Persze nem kell úgy az optimizmusról beszélni, mint aki a szőnyeg alá söpri a gondokat, hanem úgy, mint aki azon dolgozik, hogy megtalálja a megoldásokat, de én mindenképpen nem csak azért, mert az optimisták közé tartozok, hanem azért is, mert úgy vélem, hogy ezúttal is a populista előretörés, illetve a brit kiválás után, vagy ezek kapcsán meg fogja tudni találni a 27 tagállam, a 27 jelenlegi és itt maradó tagállam a helyes választ arra, hogy hogyan tovább Európa. Tehát ünnepnap ez a mai. Minden kétséget kizárva ünnepnap ma 2017-ben május 9-e.
És talán az is bíztató, és ezt a mai napot még külön kiemeli ünnepnapként, amit a közelmúltban tettek közzé, ugyebár európai közvéleménykutatás eredményei szerint továbbra is az Európai Unió pártiak vannak többségben Európában, annak ellenére, hogy eléggé bővült az euroszkeptikusoknak a tábora is. Most talán az optimizmusra az is okot ad, ami vasárnap történt Franciaországban. Ugyebár maga az Európa nap is francia külügyminiszter nevéhez, Robert Schumannhoz köthető. Nos, eléggé feszült figyelemmel követte a franciaországi eseményeket az európai közvélemény, és nem csak, de hát végül is az eredmény az pozitívnak tűnik. Valóban ez is örömre, bizakodásra ad okot, hogy Emmanuel Macron lett Franciaország új elnöke?
Igen, úgy fogalmaztam egy olyan írásban, amely ma jelent meg, épp a reggel tették közzé a Ziare.com nevezetű román nyelvű portálon, hogy nem lehetett volna szebb ajándék, amelyet Franciaország és a francia választók Európa napra készítettek, mint pont a vasárnapi választási eredmény. Kétharmados győzelem, 66%-ot meghaladó győzelem Emmanuel Macron számára. aki nyilvánvalóan az európai jelölt volt, szemben Marine Le Pen a Nemzeti Front vezetőjével, aki az euroszkeptikus populista demagóg jelölt volt. Tanulságokat is hordoz magával ez a győzelem, hiszen nem annyira egyértelmű, hogy megoldottak varázsütésre a problémák, a gondok Franciaországban. Nyilván, hogy nagyon figyelmesen kell elvégezni ezt az elemzést, és nyilván, hogy a vesztes Marine Le Pen azért 10 millió szavazatot szerzett meg vasárnap. 10 millió ember gondolta úgy, hogy nem Európával és Európában, hanem pontosan Európa ellenében, vagy az Európai Unió ellenében tudja majd Franciaország megoldani a saját gazdasági és társadalmi gondjait. Ez egy olyan mennyiség, ez egy olyan jelzés, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. De mindemellett ünnepre is okot ad, szimbolikus gesztusok is történtek vasárnap este Franciaországban, hiszen Emmanuel Macron a győzelmi beszédét azt pontosan úgy tartotta meg, hogy az örömóda hangjaira vonult fel a színpadra. Ugyanakkor a beszédében elsősorban nem a saját támogató pártjához szólt, hanem első pillanatban annak érezte a szükségét, hogy az ellentáborhoz szóljon, azt mondva, hogy ő érti és érzi a haragot, az elégedetlenséget és az egymásnak feszülést, tehát elsősorban azt mondta az ellentábor Marine Le Pen támogatóinak, hogy ő érzi azt, hogy a biztonságpolitikai kérdéseket és a szociális kérdéseket nagyon magasra kell, hogy helyezze a saját prioritás listáján, azért, hogy sikerüljön neki az együtt a polgárokkal, hogy kigyógyítsák Franciaországot a jelenlegi megosztásból, hiszen ma a francia társadalom egy mélységesen megosztott társadalom. Na most milyen ismerősen hangzik ez? Úgy vélem, hogy ma majdnem minden, vagy éppen minden európai társadalomra elmondható az, hogy megosztott a társadalom, elmondható az, hogy az egyenlőtlenségek azok túl nagyjá nőttek, és elmondható az, hogy a prioritás az pontosan ez, mert az elégedetlenség oka ez, a biztonságpolitika és a szociális politikák azok előtérbe kell, hogy kerüljenek.
Csak hogy van egy pici bibi Emmanuel Macron személyével kapcsolatosan, és ezt mi már előzetes beszélgetésünkkor felvetettük, mégpedig az, hogy nincsen pártja. Ez mennyiben lehet hátrány az ő számára, illetve hát annak a François Hollande-nak a helyében lép, aki azért eléggé közreműködő volt Európai Uniós szinten, és az Európai Unió jövőjét illetően. Vagy én látom rosszul?
Egyáltalán, hiszen ez a központi kérdés, sőt már hétfőn délelőtt az első elemzők, az első elemzések, amelyek megjelentek a francia országi választás jelentőségével és konzekvenciáival kapcsolatban, arról beszéltek, hogy hát tulajdonképpen ezúttal az idén nem kétkörös, hanem háromkörös az elnökválasztás, hiszen a harmadik választási kör az pontosan a június hónapban megszervezendő parlamenti választások alkalmával történik meg. Ez is utalás arra, hogy Emmanuel Macronnak valóban nincs pártja. Az a mozgalom, amelyet ő alapított meg, ezelőtt egy évvel született, vagy ezelőtt egy évvel még nem is létezett, és ma, ahogy mi beszélünk, Emmanuel Macronnak nincs egyetlen egy parlamenti képviselője sem, vagy szenátora a francia törvényhozásban. Na most ehhez azonnal hozzá kell tenni azt a hallgatók számára, hogy Franciaországban egy elnöki rendszer van, tehát az elnök vezeti a kormányt, az elnök vezeti valóban az országot, úgyhogy kulcsfontosságú lesz az, hogy a következő másfél hónapban mire képes Macron, mire képes a francia politikai osztály, és hogy fog kialakulni egy olyan parlamenti többség majd a júniusi választások eredményeképpen, amely segítségével Emmanuel Macron, új elnök, Franciaország legfiatalabb elnöke vagy vezetője Napóleon óta, hiszen Napóleon óta nem volt 39 éves vezetője a francia államnak, Hogyan lesz tehát képes ő olyan parlamenti többséget szerezni, melyik pártok segítségével, amely támogathassa az kormányát, és amely segítségével valóra tudja váltani a választási vállalásokat, a választási ígéreteket, hiszen azt itthoni tapasztalatból is tudjuk, hogy mindig a választási kampányban, mintha egy más világban élnénk, egy idillikus világban, amelyben minden gond megoldható. A valóságra akkor ébredünk, amikor a választások után megalakul a kormány, és kiderül, hogy az ígéretek picikét túl voltak licitálva, túl hangzatosak voltak, túl optimisták voltak, és tulajdonképpen a valóság, akár a politikai valóság, akár a gazdasági valóság nem igazán idomul a választási ígéretekhez, amelyeket a politikusok hát viszonylag könnyedén fogalmaznak meg.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő úr, a beszélgetés folytatásában egy picit hajlítsuk magunk fele is a kezünket. Nagyon fontos eseménysorozat zajlott le május 3-a és 4-a között Brüsszelben, ugyebár az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN tartott kétnapos rendezvénysorozatot, amelyet maga az új európai parlamenti elnök Antonio Tajani is melegen üdvözölt. Milyen tapasztalatokkal zárták ezt a kétnapos rendezvénysorozatot, és mennyiben jelent fontosságot számunkra, erdélyi magyarok számára mindaz, ami azokban a napokban Brüsszelben történt?
Picit vissza kell menni az időben ahhoz, hogy a FUEN brüsszeli konferenciáját ki tudjuk elemezni. Egészen pontosan 5 évvel kell visszamenni a történelemben, akkor, amikor legelőször elkezdtük azt az előkészületet, ami arról szól, hogy az európai polgári kezdeményezés eszközét használjuk ki az Európai Unióban élő nemzeti kisebbségek és nyelvi közösségek javára. A lisszaboni szerződés eredményeképpen született meg az európai polgári kezdeményezés, ami lényegében egy olyan eszköz, amely megengedi a polgárok beleszólását az európai törvényhozási folyamatba. Azt mondja a törvény, hogy 7 országból, legkevesebb 7 országból minimum 1 millió állampolgár aláírásával olyan beadványt lehet az Európai Bizottságnak benyújtani, amely azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy alkosson szabályt, alkosson törvényt egy adott területen. Ezt kezdtük el 5 évvel ezelőtt előkészíteni, és ennek az eszköznek a kihasználásához a FUEN, az Európai Nemzetiségek Föderatív Egyesületét tartottuk alkalmasnak, mint egy olyan reprezentatív elnyőszervezet, amely egy nagyon tekintélyes történelemre tekint vissza, hiszen 1949-ben alakult meg Európában, egy időben a II. Világháború utáni eseményekkel, egy időben például az ENSZ, az Egyesült Nemzetek Szervezetének megalakulásával. A FUEN több mint 70 nemzeti vagy etnikai őshonos kisebbséget, vagy pedig nyelvi közösséget képvisel az Európai Unió tagállamaiban, és Európán kívül, hiszen Oroszországban is, Szerbiában is, más unión kívüli országban van tagszervezete. A FUEN-nel együtt alkottuk meg azt a kérelmet, azt a beadványt, amely 11 pontban kéri az Európai Bizottságtól, hogy alkosson szabályt, tehát lényegében megírtuk az európai kisebbségügyi keretszabályozásnak a jogi szövegét, és 3 évvel ezelőtt Dél-Tirolban indult útjára a jogi folyamat, véglegesítettük a beadvány szövegét, és benyújtottuk az Európai Bizottságnak. És akkor az történt, hogy 2 hónap leteltével a bizottság visszautasította a bejegyzést, tehát nem engedélyezte azt, nem járult hozzá ahhoz, hogy egyáltalán megkezdhessük az aláírásgyűjtést, mondva, hogy az, amiről mi beszélünk, az nem uniós kompetencia, hanem tagállami kompetencia. Mi nem fogadtuk el a kezdeményezők, a 7 országból származó kezdeményezők közötte nyilvánvaló elsősorban és élen az RMDS, azért mondom, hogy elsősorban és élen az RMDS, mert valóban mi voltunk a motorja a kisebbségi kezdeményezésnek a FUEN keretein belül. Nem fogadtuk el ezt a döntést, és fellebezést nyújtottunk be az Európai Bíróságra. Na most az luxemburgi Európai Bíróságról sok minden elmondható, csak az nem, hogy siet akkor, amikor egy döntést meg kell hozni. A mi esetünkben is nagyon lassan működtek a dolog, elteltek az évek, és most az idén tavasszal született meg a bíróság döntése, amely azt mondta, kedves Európai Bizottság, hibázni tetszett, tessék bejegyezni a kisebbségi polgári kezdeményezést, kezdhessék el az aláírásgyűjtést, és készüljetek fel a jogalkotásra. Na most ebben a fázisban vagyunk most, az útnak a kellős közepén tulajdonképpen, de egy nagyon fontos mérföldkőnél, és pedig annál a mérföldkőnél, hogy akkor visszatérve az Európai Parlamentbe, úgy ahogy 5 évvel ezelőtt az első tárgyalások az Európai Parlamentben jöttek létre, úgy most visszatértek a kisebbségek képviselői az Európai Parlamentbe, hogy megtárgyalják a jelen helyzetet, részben felkészüljenek és felkészüljünk a FUEN kongresszusára, amely 2 hét múlva Kolozsváron kerül megszervezésre, és hogy felkészüljünk arra az aláírásgyűjtési kampányra, amely szintén szimbolikusan Kolozsváron fog elkezdődni a FUEN kongresszus alkalmával, illetve hogy tárgyaljuk azt meg az Európai Parlament politikusaival, hogy támogatják-e vagy nem a kisebbségek polgári kezdeményezését. És ebben a kontextusban több fontos dolog történt ez alatt a 2 nap alatt, de az egyik talán, amelyre már ön is utalt, az kiemelkedően fontos, és pedig, hogy Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke, védnökséget vállalt a rendezvény fölött, és habár nem személyesen, hanem egy tanácsadója által, azt üzente a részvevőknek, hogy támogatja a kisebbségi polgári kezdeményezést, és hogy az ajtaja nyitva áll mindig az európai kisebbségek szervezetei képviselői előtt.
Ez azt jelenti, hogy szemléletváltás történt az őshonos kisebbségek jogainak kérdéskörében Brüsszelben, ugyebár csere is történt az Európai Parlament elnöki székében, tehát más szelek fújnak most már Brüsszelben, ilyen tekintetben?
Nehéz kérdést fogalmazott meg nekem, hiszen azt kell válaszoljak az őszinteség jegyében, hogy nem fogalmaznék múlt időben. Nem tudom, ha megtörtént a szemléletváltás. Nem tudom, hogyha többségében az Európai Parlament politikusai már kisebbségbarát szemléletet hordoznak magukban, de azt mindenképpen állítom, hogy folyamatban van a szemléletváltás. Nyilván, hogy akkor, amikor körülbelül egy év múlva, jövő év márciusában, 1 millió, vagy reményeink szerint több mint 1 millió aláírással fogjuk nyomatékosítani a kérésünket, akkor, amikor bebizonyítjuk, hogy nem csak beszélni szeretünk a polgári kezdeményezésről, hanem hogy van képességünk, tehát legitim módon tudjuk megfogalmazni azokat a pontokat, amelyek szerintünk be kell kerüljenek egy európai keretszabályozásba, akkor mindenképpen talán azt lehet mondani, hogy mindent megtettünk abban az ügyben, hogy átbillentsük a szemléletet. Egy nagyon fontos dolog, és ami talán a legnehezebb lesz ebben a folyamatban, hogy a mi meggyőződésünk az, hogy világosan különbséget kell tenni az őshonos kisebbségek, az államalkotó közösségek és az új bevándorló gazdasági okokból vagy biztonsági okokból bevándorló kisebbségek között. Magyarán mi azoknak a kisebbségeknek a zászlóját hordozzuk, akik itt voltak Európában, szülőföldjükön, akkor, amikor az európai államok, modern államok megalakultak, azoknak a kisebbségeknek akarjuk az ügyét képviselni, akik hozzájárultak a saját régiójuk, saját országuk, saját államuk kultúrájához, történelméhez, hagyatékának a megalkotásához, és itt akkor nyilván, hogy nem kívánunk azoknak a kisebbségeknek az ügyével foglalkozni, amelyek az elmúlt 20 vagy 30 vagy akár 40 esztendő során jutottak be Európába. Ez nem jelenti azt, hogy mi ne lennénk megértők, empatikusok, szolidárisak minden egyes európai polgár sorsával szemben, minden egyes európai polgár ügyével szemben, de az, amire nekünk legitim mandátumunk van, és a legitim szót azt erősen alá szeretném húzni, az pontosan az őshonos, akár etnikai, akár nyelvi kisebbségek. Ez a különbségtétel nagyon fontos, viszont talán pontosan ez lesz a legnehezebb ügy, akkor, amikor az Európai Bizottság, az Európai Parlament előtt képviselni fogjuk most már, én remélem, hogy jövő március után az 1 millió aláírással is nyomatékosítva a jogalkotási szándékainkat, de mindenképpen azt mondom, hogy mérföldkőnél vagyunk, hogy mérföldkő volt ez az Európai Parlamenti tanácskozás, a kétnapos rendezvény, mindahogy én nagyon sokat remélek a kolozsvári FUEN kongresszustól 2 hét múlva, május 19-20-án, amikor azt is mondjuk, hogy talán szerdától szombatig, tehát 4 napra az európai kisebbségek fővárosa Kolozsvárra költözik.
Ez nagyon szép és jó, de ne haragudjon, én mégiscsak ellentmondást érzek a háttérben. Antonio Tajani védnökség alatt zajlott tehát ez a kongresszus, és üdvözlő levelében kihangsúlyozta azt a fontos elméletet, illetve alaptételt, ami az Európai Uniót kéne, hogy jellemezze, miszerint a polgárok kisebbségi létük ellenére egyenjogúak, és az Európai Unió polgáraiként nem lehet megkülönböztetést tenni közöttük. De hát azt halljuk egyre másra, hogy ugyebár többsebességű Európai Unió, hogy Közép-Kelet-Európa polgárai azok amúgy másodrendű polgárokként vannak nyilvántartva, még akkor is, ha ez nincs kimondva. Itt vannak ugyebár a szigorított határellenőrzések. Szóval a dolog a gyakorlatban azért egészen másképp néz ki, mint az elméletben, vagy én látom megint rosszul?
Nem, nyilvánvalóan el kell ismerni azt, mint ahogy az előbb beszéltünk arról, hogy Európa egy nagyon-nagyon fontos választás előtt áll, és hogy keresztútnál vagyunk, el kell dönteni, hogy mostan merre. Az is nyilvánvaló, és annyiszor beszélgettünk itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszán vagy stúdiójában arról, hogy a migrációs válság, amely most éppen alább hagyott, lelohadt, kezdenek megszületni a megoldások, kezd kialakulni a határőrség, kezd kialakulni az a rendszer, amely végül elfogja reményeim szerint ismerni azt, hogy a tagállamok kell kompetensek legyenek abban, hogy milyen fajta befogadás politikát, migrációs politikát alakítanak ki saját maguk számára. Tehát ezek a folyamatok azok mind-mind mozgásban vannak. Mi most a történéseknek a kellős közepén vagyunk. Tehát én nem ellentmondást látok a között, hogy túl szép az elmélet és túl durva a mindennapi gyakorlat, hanem én pontosan azt látom, hogy akkor, amikor változnak a dolgok, akkor kell a célkitűzéseket határozottan az asztalra tenni. Az Európa jövőjéről szóló vita, amelynek valamilyen képpen szimbolikus módon pont az Európai Bizottság akadt ilyen stad jelszót megadni, akkor, amikor március elsején vagy március elején megszületett az Európa jövőjéről szóló fehér könyv, a híres hírhet 5 szenárió az Európa jövőjére, ez a vita, ez nem fog bezárulni a következő hetekben, hanem ez a vita véleményem szerint a következő 2 évben fog lezajlani, és ennek a vitának a lezárását, vagy a végét valahogy körülbelül a 2019-es évi európai parlamenti választások kampányában képzelhetjük el, hiszen akkor lesz az a pillanat, amikor most már 2 év vita után valószínűleg, hogy akkor már tudni fogjuk, hogy mi lesz a Brexit folyamatnak a sorsa, a vége. Tudni fogjuk akkor, hogy a 27 tagállam, azok az államok, amelyek hisznek Európában, és azt akarják, hogy tovább vigyék az európai konstrukciót, ezek a tagállamok fognak választani, ezek a tagállamok, illetve a 27-eknek az állampolgárai fognak politikusokat küldeni az Európai Parlamentbe úgy, hogy új mandátummal látják el őket, és utána nyilván az EP választások következményeképpen megalakul az új Európai Bizottság. A azt már tudjuk, hogy Jean-Claude Juncker nem lesz jelölt ezeken a választásokon, és hát amúgy én személy szerint nagy-nagy kiábrándulással, de azt mondom, hogy rendben van az, hogy ő nem vállal további politikai karriert európai szinten, mert igazából nem váltak be a hozzá a személyéhez kötődő remények, nem igazán váltak be. Tehát egy új korszak kezdődik politikailag is, és akkor ebben az új korszakban válható az, hogyha eldől az Európa jövőjéről szóló vita, ezt a polgároknak kell eldönteni, ez a vita ez nem Brüsszelben fog lezajlani zárt falak mögött, hanem a nyilvánosság előtt. Láthatjuk már, hogy eléggé szenvedélyes, ahogy ön is említette, kétsebességű, többsebességű Európa, egyenrangúak vagyunk-e, mint létezik-e másodrangú ország, létezik-e másodrangú állampolgár, ne létezzen, azt mondjuk mi. Tehát mindezen viták kellős közepében jönnek az európai kisebbségek, jön a FUEN, azt mondja, mi itt vagyunk, közel 60 millió állampolgárt képviselünk, és azt akarjuk, hogy nem csak a saját országunkban, nem csak a saját tagállamunkban, hanem Európai Uniós szinten is legyen olyan szabály, amelyben mi kapaszkodhatunk, amely a mi jogainkat szentesíti, amely megengedi esetenként az Európai Bizottságnak, vagy az európai intézményeknek, hogy odaszóljanak akkor, hogyha egy tagállamban jogtiprás történik. Ez a célkitűzés ebben az időben és ilyen körülmények között kell ezt megvalósítani. Nyilvánvaló, hogy amiről én beszélek, és amiről mi beszélünk, az ma még nem valóság, de magától nem is fog megvalósulni, hanem tennünk kell azért, hogy megvalósítsuk.
Annál is inkább, mert amúgy a polgári kezdeményezés szempontjából igen ambiciózus terveik vannak, tehát szabályok szerint 7 Európai Uniós tagállamból kellene összegyűjteni az 1 millió aláírást, de hát, ha jól értettem, akkor mind a 27 tagállamból szeretnének aláírásokat gyűjteni, és ezzel megerősíteni amúgy a polgári kezdeményezés hátterét és a jövőre való harcnak az elindítását. Na már most hazai szempontból, tehát az erdélyi magyarság szempontjából is igen fontos döntés született, mint hagyományok és értékek megőrzése tekintetében, ugyanis 2018 az Európai Unióban a kulturális örökség európai éve lesz, és ezzel kapcsolatosan is egyik szívügyét óhajtják európai szinten népszerűsíteni, mégpedig az örökségünk örei fogadj örökbe egy műemléket című programról van szó. Hogyan készítik elő ennek európai szintű népszerűsítését?
Nyilván, hogy több síkon kell egyszerre lépni, és ezt nagyon-nagyon nagy szeretettel tesszük meg, illetve mindazok, akik az RMDS főtitkársága, Hegedűs Csilla, kulturálért felelős ügyvezető alelnök, vagy jó magam Brüsszelben, ő itthon Kolozsváron, és mindenütt, ahol kell. Nagy szeretettel tesszük ezt meg. Az én meggyőződésem az, hogyha politikusnak van egy olyan területe, amelyet nem szabad kihagyni a tevékenységből, az pontosan a fiatalokkal való foglalkozás, a fiatalokkal való állandó kapcsolattartás, hiszen kiért politizálunk? Persze, hogy a közösségünkért, persze, hogy a polgárok közösségéért, de hát elsősorban a fiatalok azok, akikért érdemes tenni, hiszen ők azok, akik majd a maguk módján tovább fogják vinni azt a tevékenységet, amelyet mi megalapozunk. Két konkrét tervünk is van, és kiadvány készül, három jelvű kiadvány, bemutató kiadvány készül az örökségünk örei mozgalomról és a fogadj örökbe egy műemléket betélkedőről. Ez a háromnyelvű kiadvány már a FUEN kongresszuson két hét múlva Kolozsváron kész lesz, tehát azt szeretnénk, hogy az a 200 küldött, aki az európai kisebbségeket képviseli, az magával vigye ezt a kiadványt, és ismerkedjen meg az örökségünk örei vetélkedővel, ennek a mozgalomnak a filozófiájával és az alapértékeivel, amelyek én szerintem szükséges kellék minden egyes kisebbségi közösségnek, hiszen minden egyes közösségnek megvannak a saját történelmi emlékhelyei, megvannak a saját műemlékei, megvan a saját kulturális épített öröksége a szülőföldjén, és hát ezt az épített örökséget ezt nem elég megismerni, nem elég megőrizni, megvédeni, hanem tovább is kell adni a következő generációk számára. Úgyhogy az első lépés az már azonnal Kolozsváron történik meg, akkor, amikor, és nagy büszkeséggel mondom ezt, akkor, amikor Kolozsvár lesz az európai kisebbségeknek a fővárosa 3-4 napra, következik azonnal egy újabb lépés, és pedig az örökségünk örei idéni vetélkedőnek a diákjai, akik nyertesek voltak, Kolozsvárról, Brassóból és Déváról, ők a díjukat, hát a brüsszeli tanulmányi látogatást, az európai parlamenti látogatást, azt június elején fogják tudni átvenni, akkor jönnek el majd kísérő tanáraikkal együtt Brüsszelbe, és az európai parlamentben egy olyan kerekasztal megbeszélést kívánunk szervezni, ahova reményeink szerint az Európai Bizottság a kulturális főosztálynak, a Navracsics Tibor biztos által vezetett kulturális főosztálynak a valamely képviselőjét is vendégül tudjuk látni. Itt ezen a rendezvényen bemutatót tartunk arról, hogy mit jelent majd 2018-ban az Európai Kulturális Örökség éve, milyen lehetőségeket hordoz magában, és milyen módon tudunk mi erdélyi magyarok bekapcsolódni ebbe az egyéves rendezvénysorozatba, illetve a fiatalok, a nyertes fiatalok bemutatják egy rövid bemutatóval, bemutatják a saját maguk tevékenységét, elmondják azt ott az Európai Parlamentben az érdeklődőknek, hogy milyen kezdeményezéseket valósítottak meg, milyen ötleteik voltak, mit találtak ki, és tulajdonképpen miért lettek ők a legjobbak azok közül, akik az idén versenyeztek, vetélkedtek az örökségvédelemben. Én nagyon izgalmasnak tartom ezt az egész történetet, nagyon büszke vagyok amiatt, hogy ime egy újabb olyan kezdeményezés, amellyel mi erdélyi magyarok járulunk hozzá az európai kisebbségeknek az életéhez. Persze ez nem kell feltétlenül kisebbségpolitikai vagy kisebbségi tevékenység legyen, az épített örökség megvédése, de mind ahogy mondtam, mindenképpen hozzátartozik a mi saját teendőinkhez, a mi saját tevékenységünkhez akkor, amikor jövőt tervezünk a szülőföldön.
Többször tett említést Kolozsvárról, mint az európai nemzetiségek fővárosáról, de hát addig az előttünk álló hétvégén viszont Zilak lesz az RMDS fővárosa, ugyanis kongresszusra kerül sor, a szövetség kongresszusára, amely az önnyilatkozata szerint mérföldkő lesz a szórvány közösség számára. Miért?
A szövetségi képviselők tanácsában én a szórvány frakció vezetője vagyok most már jó pár éve, és állandóan azon ügyködünk, állandóan azon gondolkodunk szórványban élő kollégáimmal együtt. Itt most nem hiszem, hogy meg kell határozni, mi a szórvány, de hát Brassótól Besztercéig, Fehér megyétől vagy Hunyad megyétől egészen Máramaros szigetig számos olyan közösség van, amelynek az élete egészen más, mint például a tömbben élő magyar közösségek élete a Székelyföldön. És ez a másság annak a következménye, hogy kevesen vagyunk. Kevesen vagyunk, most akár 3-4 vagy 7-8 százaléknyi közösséget nevezünk szórványnak. A helyzet az, hogy nekünk szórványban élőknek valamilyen pozitív diszkriminációra van szükségünk, akkor, amikor a megmaradást tervezzük. Láthatjuk azt, hogy milyen ijesztőek a demográfiai számok, láthatjuk azt, hogy milyen rossz az asszimilációs faktornak a nyomon követése, és hogyha azt akarjuk, hogy 50 év múlva is beszélhessünk a Máramaros-szigeti enyedi, vagy pedig dévai, vagy pedig dassói magyarságról, akkor tenni kell valamit. Tenni kell valamit a civil vonalon, az önszerveződés tekintetében, de tenni kell valamit a politikai képviselet szempontjából is, hiszen nagyon fontos az, hogy ott legyen az a, ha nem több, akkor egy politikus, például az RMDS parlamenti frakciójában, parlamenti csoportjában, aki elmondja, hogy a szorvány szemszögéből hogy néz ki egy bizonyos törvény, a szorvány szemszögéből hogy néz ki egy bizonyos intézkedés, hogy mindig ébren tartsa az MMDSZ politikai képviseletének a figyelmét azzal a ténnyel szemben, hogy valami, ami a Székelyföldön nagyon kevés, az a szorványban viszont nagyon sok, és fordítva, tehát az MDSZ-nek figyelembe kell venni mindig ezt a különlegességet, hogy a romániai magyar nemzeti közösség, az erdélyi magyar közösségnek a tagjai alapvetően három élethelyzetben élnek, a tömb a Székelyföldön és Karcium bizonyos részeiben, az általunk interetnikus környezetnek nevezett helyzet, ott, ahol olyan fele-fele vagyunk, de mindenképpen nem kerülhetnek meg bennünket a román többségiek, és a szódvány, ahol egyszerűen átnézhetnek a fejünk fölött, hogyha az LMDSZ nem gondoskodik a belső szolidaritástól, és akkor ezért mérföldkő az ilahi kongresszus, mert miután már gyakorlatban is megtörtént, ezelőtt 5 esztendővel egy Brassó megyei szódványpolitikus kapott bejutó helyet a háromszéki parlamenti listán, most a tavalyi parlamenti választások alkalmával egy Szeben megyei szorványpolitikus kapott bejutó helyet a Hargita megyei parlamenti listán, és most az LMDSZ alapszabályzatba vezeti be ezt az elvet, a szolidaritás mint belső értékre alapozva, és pedig azt mondja ki, reményeim szerint meg is szavazza a kongresszus, nagyon bízok ebben, azt mondja ki az új szabályzat, vagy a szabályzatmódosítás, hogy mindig a parlamenti választások alkalmából egy bejutó helyet biztosítanak az erős tömbben élő közösségek a szódvány egy képviselőjének ahhoz, hogy legyen mindig szódvány hang a parlamenti frakcióban. Na most nyilván nem ez az egyedüli témája, sőt, rengeteg izgalmas és érdekes téma van a ilahi kongresszus napirendjén. Én ezt emeltem ki most legutóbb, akkor, amikor a vajdahunyadi NMDS választásokon vettem részt, és hát az én saját szülővárosomban a szorvány közösségnek bemutattam azt, hogy mire készülünk Zilahon az NMDS 13. kongresszusa alkalmával.
Egy szóval jócskán eseménydús időszak elé nézünk, úgyhogy unatkozásra nem lesz alkalom. Sikeres munkát és kitartást, eredményes tevékenységet kívánok, és köszönöm szépen ennek a beszélgetést.
Köszönöm szépen a meghívást.